Tizedik fejezet. Arra nem képes. Bár közel egy éven keresztül tevékenyen és sikeresen részt vettem a vakvezető kutyával közlekedők szakosztályának életében, további ötleteimet már önállóan valósítottam meg. Így vettem fel a kapcsolatot Gáborral, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház vezetőjével, aki elfogadta programtervemet az évente rendezett Angyalföldi utcabálra. A kapcsolat idővel barátsággá alakult, és ahogy beszélgettünk, egyre több mindent tudott meg rólam. Így azt is, hogy szívesen eljárok a természetbe. Nem ismertem volna remélni, hogy épp a legjobb helyen vetem el a magot. Szőlősardó. A tábor sokszínű életét, vagány hangulatát alapvetően az első alkalommal átélt élmények alapján adom vissza. Némileg kiegészítve a két év múlva következő újabb táborozás képeivel. Hát ezek meg mit keresnek itt? Biztosan eltévesztették a házszámot. Efféle gondolatok járhattak a gyerekek és szüleik fejében. Félkörben gyülekeztek a keleti pályaudvar kasszasora előtt. Egyszer csak megállt előttük egy degeszre tömött hátizsákot cipelő férfi. Egyik kezében púráz, a másikban fehér bot. Te jó ég! Ezek valóban velünk akarnak jönni, hüledeztek, amikor a gyermekház vezetője bemutatott minket. Nagy kalandra indultunk Süsüvel. Gábor 10 napos táborozásra hívott. Gyertek el velünk Szőlősardóra. A borsodi dombvidék lankái között kitűnő a levegő. Ott azután valóban kiszellőztethetitek a fejeteket, közben még nagyokat is túrázunk. Invitált még a nyár elején. Nem kellett kétszer mondania, ilyeneket fél szóból is megértek. Mivel vettem már részt kisebb-nagyobb hegyvidéki barangoláson, mint fehér botos turista, cseppet sem féltem a megméretéstől. A vonaton a gyerekek közé ültem, lényegében csak a magasságommal lógtam ki közülük. Kicsi Semrest. Én sem maradtam ki a cipekedésből. Laci egy tépőzárba burkolt teniszlabdát erősített a hámon bal oldalához. És az előre-hátra himbálózott rajtam. Úr is látvány lehettem, mert amikor a gyerekek észrevették a labdát, mosolyogva mondták szüleiknek, milyen sportos egy kutya. A hosszas vonatozás és buszozás után egy apró településen találtam magam. Kutya fáját, de remek helyre írtunk be. Valóságos kutyaparadicsom, méghozzá a javából. A tágas udvaron fűnőtt, a zöld területet alacsony fakerítés ölelte körbe. Az udvar mindkét kapuján szabadon közlekedhettem. Míg gazdám a megszokott, precíz módján pakolászott az egyik szobában, én kijelöltem új felségterületem határát. Végig mentem a kerítés mellett, és a szükséges helyeken ott hagytam a névjegyemet. Miután meghúztam a mesdjét, elballagtam a kert vége mögött csörgedező patakhoz, és lefegyeltem egy keveset. Iható, állapítottam meg. Hogy így feltérképeztem a szűkebb környezetet, megnéztem, hogy miként áll gazdám. Átmenetileg házőrző kutyává lényegültem. Őszintén örültem, hogy városlakó kutyám azonnal alkalmazkodott az új környezethez, és még nem tompult el benne az ősi ösztön. Megpaskoltam az orrát hozzám nyomó Süsü oldalát. Szabad vagy, jó madár, odamész, ahová csak akarsz. Kedves fiatalok, harsant fel, Ubul. 10 perc múlva indulunk. A falu szélén emelkedő dombra megyünk gombászni. Nem árt, ha masszív cipőt húztok a lábatokra. Aki megfogadta az ajánlást, jól járt. Aki nem, csak magára vethetett, ő pedig nem mondta többször. A templom felé mentünk ki a faluból. Kicsi rosszul viseli, ha nem ő vezeti a sort. Most azonban be kellett adni a derekát, mert ami túra vezetünk, senki hátára nem volt kíváncsi. A domboldal meredeken emelkedő részéig bizony tűrtőztetnie kellett magát Süsűnek. Ott aztán jobbnak láttam, ha szabadjára engedem. Ilyen terepen hámban nem vezethetett. Besoroltam a testnevelő tanár Vanda mellé, ám nem sokáig. Az ösvény egy személyesre zsugorodott. Ekkor kezébe adtam a fehér bot elejét, így még a legenyhébb irányváltozásokat is tudtam követni. Amikor a csapás újra kiszélesedett, bal kezem két ujját segítőm jobb felkarjához érintettem, és egy fél lépéssel lemaradva követtem őt. Vigyáztam, hogy csak a legszükségesebb mértékben vegyem igénybe, de ennyi segítségre mindenképpen szükségem volt. 10 perc mászás után már mindenfelől lihegést hallottam, és a légszomjat nem csak a nyárheve okozta. Középkorú túravezetőnk geokémikus és nagy spíler a természetismeretben. Az erdő legeldugottabb rejtekén növő gombák sem foghattak ki rajta. Jó szimata volt hozzájuk. Hóna alatt pedig ott lapult a minden tudó gombászkönyv. Egyszer csak Vandát hallottam. Mintha vérnyomokat hagyna a kutyád lába. Gyere csak ide, Süsüke! Megvizsgáltuk a futóművét, az egyik tappancsa bizony erősen felhasadt. A húsig szétnyílt talp láttán a vizsgálódók arra következtettek, hogy törött üvegbe léphetett. Úgy láttam jobbnak, ha visszafordulunk a táborba kicsivel. Ez a baleset néhány napra megpecsételte a sorsát, ugyanis a nyitott seb miatt nem vittem magammal a túrákra. Ha egyedül kellett otthon maradni, a kötetlenül járhatott kelhetett a több szobás épületben. Ha pedig legalább egy valaki nem jött velünk a lankákra, akkor még az udvaron is szabadon mozoghatott. Hogyan viselkedett nélkülem? Amikor elmentem túrázni, visszasietett a szobánkba. Körbe szimatolta az ágyamat, de még a ruháimat is. Aztán kiment a füves udvarra, és elnyúlt az árnyékban. Óránként újra bement a szobába, és felfrissítette a halványuló szagmintát. Egyik erdei portjánk vége felé komótosan bandukoltunk a falu felé. A gyerekeknek hirtelen eszébe jutott. Kihozhatjuk-e elét kicsit? És már rohantak is érte. Néhány perc múlva egy 4 lábon repülő kutya száguldott felém. 35 kilós teste elemi erővel csapódott a lábamnak, majd föl nem borított. Kígyóként tekergőzött a lábam körül, és szívszorítóan nyüszögött, farka lengett, mint a vihar lobogtatta a zászló. Nem csak én érzékenyültem el, gyerekek és felnőttek egyaránt meghatottan nézték az egymásra találás örömét. Valamilyen jópofa játékra kéne használnunk az éjszaka sötétjét, betette fel 10 sokat látott szem előtt a táborvezető. Felnőtt vadászatot rendezünk a gyerekeknek, méghozzá titokban. Az előkészítő munkálatokra csatlakoztunk hozzá kicsivel. 5 szellemes búvó helyet kerestünk a faluban, mindegyik helyen kacifántosan fogalmazott levelet hagytunk magunk után, hogy a megtalálók némi fantáziával kikövetkeztethessék, merre érdemes a következő elbújt szemét keresniük. Vacsora után 4-en leléceltünk a táborból. Az 5. felnőttnek kellett elterelnie rólam kicsi figyelmét, majd elmondania a gyerekeknek, hogy mi is az a felnőtt vadászat. Egy tuti nyomkereső kutyával indult kalandra a zseblámpás gyermeksereg. Hangos zsivajjal verték ki az álmot a szendergő falusiak szeméből. Az első felnőtt egy rumos és éppen ezért üresen álló ház verandáján egy rozzant széken ült. Be kellett mászni érte a kúszó növényeben ült drótkerítésen. Ez persze nem lehet komoly akadály néhány elszánt gyereknek. A következőt a lóverseny felirat alatt találhatjátok, tudták meg, a cselesen megfogalmazott üzenetből. A faluban azonban nem, hogy lóversenypálya nem volt, de még ló is alig. A felirat a nyitott égboltú ebédlőnk egyik fából készült oszlopába vésve virított az éjszaka sötétjében. Két fogójjal indultak tovább a gyerekek, hogy megkeressék a gémeskutat. Némi cívódás után rá is bukkantak, mellette pedig egy nagy bajúszú, szundikáló emberre. A gyűrűk ura egy hatalmas betongyűrűben üldögélt, és jót mulatott a fejvadászok, most inkább nem idézett mondatain. Ez voltam én. Ott gubbasztottam a majd 2 méter magas betonkarikában. Volt ott körülöttem még vagy 10. A gyerekek nagy elánnal bíztatták kicsit, hogy keressem meg. Ahogy magam elé képzeltem, az újra pályamódosításra kényszerült, immár kopó módján szimatoló vakvezető kutyát igencsak kuncoghat nélkom támadt. Mivel csak kisebb torna mutatvány árán tudtam bejutni a betongyűrűbe, biztos lehettem benne, hogy nem egy könnyen találnak rám a gyerekek. Már mindannyian ott sertepertéltek a gyűrűk urának lakhelye körül, amikor a legnagyobb megdöbbenésemre megszólalt a fejem fölött egy vékony hangocska. Szia, Laci! Nem lenne kedved kimászni onnan? Még a lélegzetem is elakadt. Hogyan tudott 2 méter magasba fölmászni egy 10 éves kölyök, ha az nekem is nehezen ment? Hát mi sem egyszerű vigyorgott, mint a vadalma, és oda vezetett a gyűrű mellé lerakott betonlapok halmához. Azokról fogalmam se volt. Amint kicsi meghallotta a hangomat, utat tört magának a gyerekek közt. Boldogan toppant mellém, már csak a túravezetőnket kellett megtalálni. Egy faágon kellett volna gubbasztania fent a magasban, ám erejéből vagy kedvéből, csak egy kerítés szerény magasáig jutott. Ott aztán kifizette értünk a váltságdíjat, némi édességet és dobozos üdítőt. A sima képű nyomkeresőknek alig több, mint 1/2 óra kellett a feladat megoldásához. Nem a felnőtt vadászat maradt az egyetlen késő estébe nyúló program. Kedves fiatalok, recsent egyik délelőtt ubul öblös hangja. Kisebb barangolásra indulunk a közeli lankákra. Útközben érdemes lesz figyelnetek minden fűszára, de leginkább arra, amit mondani fogok. Egy nagyjából 8 kilométer hosszú kört teszünk meg, méghozzá azért, mert este 10 órakor indulva önállóan is végig kell mennetek rajta. A leggyorsabbak méltó ajándékot kapnak, lehet kérdezni, fejezte be a szónoklatot. Amikor elfogytak a kérdések, útnak indultunk. Egy kirándulás célja a tájékozódó képesség javítása volt. Útközben túravezetőnk részletesen elmagyarázta, mit kellene megjegyezni az egyes tereptárgyakról. Volt, aki figyelt rá, volt, aki önfeledten csevegett. Megpróbáltam hasznára lenni az éjszakai versenytúra résztvevőinek. Tanácsoltam nekik, hogy mérjék az egyes útszakaszok idejét. Már lefelé jöttünk a dombról, amikor az előttünk vagy 50 méterre haladó gyermekek egyszerűen ordítani kezdtek és futásnak eredtek. Agyolvasztó meleg volt, és a szám is igencsak kiszáradt már. Lelki szemeim előtt egy színültig teli sörös korsó jelent meg egy hangulatos kiskocsma. Beszámoltam a látomásról, mire a körülöttem lévők elnevették magukat, de hamar visszazökkentem a valóság mezeire. Főként azon mérges darazsak jóvoltából, amik fészkét felrúgta az előttünk járók egyike. Ritkás hajú fejtetőm és fedetlen karom, de még a lábam szára is tele lett gyorsan növő puklikkal. A kék égbolt csak úgy zsongott a fullánkos nép harcos vitézeitől. Mi is futásnak eredtünk a lejtőn, szedtem a lábam, ahogy csak bírtam. A mögöttünk lévők hatalmas félkörben követtek. Amikor újra összegyűlt a csapat, versenyt hirdettünk. Ki büszkélkedhet a legtöbb darás csípéssel? Nem lettem dobogós a nemes versengésben, pedig jóval 10 fölött volt a dudoraim száma. A táborban részletesen beszámoltam kicsinek a balesetről, és mindnyájan izgatottan vártuk az éjszakai verseny rajtját. Mi kicsivel az indítás megtisztelő feladatát kaptuk, ehhez kapóra jött a németül beszélő karórám. A gyerkőcök önkezőleg regisztrálták magukat a versenylistán. Este 10:40-kor indult az első bátor kölyök, de később voltak, akik csak kettesével, hármasával mertek nekivágni. Magunkra maradtunk a táborban kicsivel, mire a másik 4 felnőtt őrposzton ült az útvonal mentén. Már a tücskök sem ciripeltek, a síri csendet csak néha verte fel egy-egy házőrző ebb. Peregtek a percek, a félórák, loholó gyermeklábak neszére kaptuk fel a fejünket süsüvel. A túrázók többsége kisebb-nagyobb csapatokba verődve érkezett vissza. Milyen volt? Tudakoltam tőlük. Igazából nem találták nehéznek a feladatot, és azt mondták, nagyon érdekes a holdvilágban fürdő táj. Rémizg is volt az erdőben, néhol akkora tócsába botlottunk, hogy majd belefultunk. A verseny győztese egy mokány lány lett, 83 perc alatt tette meg a 8 kilométert. Annyira szedte a lábát, mesélte nevetve, hogy nem vett észre egy óriási pocsolyát a földúton. Olyan mély volt a sár, hogy az egyik lábáról lecuppantotta a csukát. 5 percbe is beletelt, mire a dagonyába ragadt. Sportcipőt megtalálta, és újra a lábára húzta. A leglassabb 103 perc alatt ért be. Éjjel 1 órára a legtöbb gyerek és felnőtt visszaért a táborba. Másnap színültig megtelt a falusi kiskocsma. Mindegyik bátorlámpást vendégül láttam egy üdítőre. A szalonnai református templom megtekintése után is túrára adtuk a fejünket. Irány haza. A 14 kilométert turista út nélkül az erdő sűrűjében akartuk megtenni. A kusza növényzet azonban 3-szor is meghiúsította áttörési kísérletünket. E próbálkozásokkal legalább 2 órát vesztettünk. Leginkább guggolva, maximum derékban meghajolva lépkedtünk a dzsindásban. A levegőtlen rengeteg mélyén a melegtől és a ránk tapadó portól is szenvedtünk. Testünk verítékben úszott. Törölgetni hiába való lett volna. A meredek domboldalak még jobban megnehezítették dolgunkat. Úgy éreztem, már az is nehezemre esne, ha néha föl egyenesedhetnék egy-egy rövidke pihenőre. Annyira megszoktam a görnyedt testhelyzetet. Amikor azonban a mind jobban fáradó gyerekek időnként megpihentek, én inkább guggolgattam. Tudtam, ha leülök, elmerevedek. Kicsi következetes. A talpamon nyílt sebet a nyelvemmel tisztogattam, és a vágás szép lassan beheggett. Késő délután csak úgy nyüzsgött az udvar a sok játszó gyerektől. Velük mulattam az időt én is. A labdázás közben hopp eszembe jutott, hogy rég láttam a gazdámat. Hol lehet? Hiába meresztettem a szemem. Nem volt az udvarom. Már megint ellógott valahová. Nem úgy van az, Laci, hogy se szó, se beszéd, csak úgy olajra lépsz. Úgy döntöttem, hogy felkutatom. A szálláshely összes szobájába bedugtam az orromat, de sehol sem éreztem a szagát. Még a mosdóba és az illemhelyre is benéztem, de mint hiába. Aha, jutott eszembe hirtelen. Hát a kocsmában. Maga biztos léptekkel indultam a kapu felé, és az utcán jobbra fordultam. Nem kellett sietni, biztosra mentem. A kocsma ajtó nyitva állt. Fölléptem a két fokon, és mit látok? Gazdám kedélyesen beszélget az asztal körül ülőkkel, közben pedig nagyokat húz a keze ügyében levő üvegből. Szóval így vagyunk, gazdikám. Ekkor észrevett a társaság egyik tagja. Mit gondolsz, Laci, ki van az ajtóban? Félmeztelenül ücsörgő gazdám szellemi képességeinek fejlesztése végett, újra belekortyolt az üvegbe, majd az ajtó felé fordult, és odaszólt nekem. Gyere ide, süsüke! Páratlan lehetőség kapujában álltunk kicsivel, amikor megérkeztünk a Baradla barlang bejáratához. Itt Aktelek és Jósva fő között húzódik a mélybe Magyarország leghosszabb föld alatti útvonala, 6500 méter. A látó emberek számára némi nehézség, hogy 60%-a kivilágítatlan. Túravezetőnk elmondta, hogy száraz, agyagos talajra számíthatunk, és hogy tudomása szerint eddig még mentőkutya sem járt lent. 20-an vágtunk a túrának. A barlangban 10 fokos hőmérséklet fogadott. A levegő páratartalma 100%. Lépcsők sora vezetett a föld gyomrába. Kicsit nem olyan fából faragták. Ha az emberekhez hasonlóan tudnék izzadni, patakokban folyt volna rólam a víz a bejárat előtt. Amikor viszont beléptem, megcsapott a kaverna hideg lehellete. Addig még nem fordult elő velem nyáron, hogy hálát rebegtem volna a magasságos szent természetnek, amiért bunda fedi a testemet. Mi vakvezető kutyák nem lepődünk meg semmin sem, kivéve, ha nekünk tart koplaló napot a gazdánk, de amikor rápillantottam a vége láthatatlan, és fölöttébb egyenetlen lépcsősorra bizony elhűlt bennem a vér. Ráadásul még síkos is volt. Szegény Laci még csak nem is sejti, hogy mire vállalkozik. Én mentem volna gyorsabban is, de egyre csak azt hallottam, hová siet süsüke, talán randit van? A lépcsőfordulókat is elég trehányul alakították ki. Néha felpislantottam gazdámra, aki, minő újdonság, úgy ment a lépcsőn, hogy végig kapaszkodott a korlátba. Éreztem én, hogy kolosszális buli előtt állunk, és ez felpesdítette a hűlőfélben lévő véremet. Bizony így volt. Az egyenetlen és csúszós lépcsők, a váratlan és kiismerhetetlen fordulók óvatosságra késztettek. 10 éves sportcipő volt rajtam, a talpa síma, mint a márvány. A lépcsők tocsogtak a lecsapódott párától és a mennyezetről csöpögő víztől. A hideg vaskorlát szintén vizes volt, de muszáj volt belé kapaszkodnom. Minden lépésre figyelnem kellett. Most valóban nem vehettem félváról a közlekedést. Egyszer csak elmaradtak a gírbe-gurba fokok, és hamarosan leértünk a koncertterembe, ahol Vangelis zenéje szólt, majd a bánkbánból hallottunk egy részletet. A terem akusztikája csak mi való, ezt mindannyian észrevettük. Valamivel később a csónakázó tó mellett szövekeltünk le. A 70-es évektől már alkalmatlan a nevében jelzett funkcióra, szinte teljesen feliszapolódott. 800 méter már a hátunk mögött volt, amikor hallottam az előttem haladóktól, hogy elérkeztünk a kivilágítatlan szakaszhoz. Na végre, gondoltam, kajánul. Néhány gyermek sikoly harsant, azt hittem a megváltozott fényviszonyok miatt. Nos, nem. Alig léptem be a betonjárdáról a sötétség romantikus birodalmába, Már is belém nyilalt a kétségbejtő felismerés. Az agyagos talajt víz borítja. Esős volt a tavasz, meg a nyár nagy része is. Mit jelentett ez a gyakorlatban? Lépni szinte lehetetlen volt rajta, mert a vízszintes talajon még állva is csúszott a lábam. Jogos kérdés, miért csúszik a vízszintes talajon álló ember lába? Máig sem tudom. Úgy a 10. méter után tudatosult bennem. Te jó ég, még 4 kilométert kell megtenni, ilyen lehetetlen feltételek mellett. Kutyás pályafutásom 3 éve alatt egyszer sem éreztem magam ilyen pálcban. Egyszer mindennek el kell jönnie, adtam meg magam a sorsnak. Lépteim alig nyúlfarknyiak voltak. Kicsi azonnal megérezte bizonytalanságomat, és szorosan mellém húzódott. Az ő talpa nem csúszott a felázott agyagon, ezért folyamatosan haladt volna, nekem azonban nem ment. Egyik kezemben a kutyahám, a másikban a fehér bot volt. Léptem egyet, és valamelyik lábam biztosan kicsúszott valamerre. Az pedig, hogy merre siklik, csak a lelépés pillanatában tudhattam meg. Mindkét kezem foglalt volt, ezért az egyensúlyvesztést csak körülményesen tudtam korrigálni. Alig töltöttünk néhány percnél többet a barlangban, és olyan melegem lett a feszültségtől, mintha hegyet másztam volna a 3 rétegű göncben. Süsü a maga módján reagált Tétova mozdulataimra. Minden ideg szála megfeszült, farka izget mozgott, hamarosan segítséget kértem a többiektől. Szükségem volt a látásra, hogy a környezet minden apró részletével tisztában legyek. Két nagy kamasz fiú segített ki, az egyik a pót szem előttem haladt, a másikuk utánunk. Így kevésbé fellazult talajra léphettem, és az valamelyest segítette a haladásomat, de lényegében minden maradt a régiben. Az viszont lényegi áttörést hozott, hogy a két srác időben szólt, ha a belógó sziklához közeledtünk, vagy össze kellett húznom magam, hogy beneverjem a fejem a mennyezetbe. Ezeket az akadályokat Süsü a majdnem vaksötét miatt nem tudta volna jelezni. Kicsinek jó a meglátása. Az a bizonyos vaksötét amolyan fából vaskarika volt. Az egészen biztos, hogy ablaka nem volt az üregnek, így a sötétség tényleg teljes lett volna, ha nincs az a sok zseblámpa. A fénypászták után haladva könnyen tudtam volna követni a gyerekeket, de hát Lacinak segítőkre volt szüksége. Az előttünk lévő fiú rák módjára háttal haladt. Így kutatta lámpájával a gazdám számára optimális lépéshelyeket. A pásztázó fénycsóva gyakran szembe kapott, úgyhogy a sötét barlangban leginkább a fény vakított el. Nagy célt tűztem magam elé, azt, hogy esés nélkül menjek végig a barlangon. Konokul szembeszálltam a csúszamlós kihívással. Bár fájt a szívem, hogy nem kapaszkodhattam a sziklafal egyenetlenségeibe, mint a többiek, de legyintettem. Csak azért sem fogok eltanyázni. Kicsi olykor-olykor megfeledkezett a korcsolyapálya minőségű talajról. Könnyű neki gondoltam, 4 lába van. Ez a stabilitás azért nekem is jól jött. Ha jobbra billegtem, automatikusan felrántottam a bal kezemet, és a hámba fogott Süsü súlya stabilizálta a helyzetemet. A két fiú időközben tökéletesen megtanulta, hogyan irányítson minket. Néha csak centimétereket haladtunk. Máskor, ha kicsúszott alólam valamelyik lábam, sajátos félspárgát mutattam be a többieknek. Megesett az is, hogy a két lábam két felé akart kicsúszni. Vigyázz, kiáltott váratlanul a mögöttem haladók egyike. Összerezzentem. Jobb oldalt sziklafal volt mellettem, és csak a bal lábam csúszott ki. Nem értettem, miért a vészjelzés. Mire vigyázzak? Kérdeztem, miután újra magam alatt tudhattam mindkét lábamat. Kiderült, hogy a kicsúszott bal lábamtól alig 20 centire volt a Styx medre, amiben 1 méter mély és alig 9 fokos víz hömpölygött. A hír úgy hatott rám, mint a mesebeli farkasra a forró víz. Mióta haladunk a folyó mentén, tudakoltam. Már vagy fél órája szegődött mellénk, és hol bal, hol meg jobb oldalról szegélyezi az utunkat. Most meg elhűlt bennem a vér. Ha akkor csúsznék el, amikor a jobb lábamtól 1/2 méterre van a folyó, senki és semmi sem menthetne meg a pottyanástól. Az még hagyján, hogy úszom egyet a kristálytiszta vízben, de a legrémesebb az volna, hogy nem bírnék kimászni. Nem tudnék mibe és kibe kapaszkodni, mert a parton lévőknek sincs mibe fogódzniuk. A baloldali variáns pedig még ennél is rosszabb lenne. Akkor ugyanis kicsi repülne a vízbe, és akár tetszik, akár nem, maga után rántana engem is. Többé-kevésbé ugyanaz lenne a helyzet, mert hát őkelmét még csak partra tenném valahogy, de én ugyanúgy pácban maradnék. Arról pedig elképzelésem se lehet, hogy meddig süppedne a lábam a folyó ágy iszapjába. Ezek a rémült gondolatok cikáztak agyamban, amint szembesültem a kérlelhetetlen valósággal. Innentől már 1000%-os koncentrálásra volt szükségem. Kicsi hihetetlenül rátermettem vezetett. Többször keresztbe állt előttem, hogy valamilyen nehézségre figyelmeztessen. Legalább 50 hidacskán keltünk át, ezeket szakszerűen jelezte, mint ahogy a szintkülönbségeket is. Az emberekhez képest stabilan és frissen mozgott. Egyszer, amikor a bal lábam teljesen kicsúszott, és mindkét hátsó lábát kirúgtam, a másodperc töredéke alatt maga alá kapta őket. Stabilan megállt mellettem, és felálláskor már nyugodtan támaszkodhattam a farára, mert a lábai 1 millimétert sem rogytak be. Nyugodtan mondhatom, kutya nehéz munkát végzett. Több alkalommal is megálltunk, hogy szusszanjunk egy kicsit. Ubul ilyenkor érdekességeket mesélt a barlang kialakulásáról és történetéről. Egy ilyen pihenőn fontos információhoz jutottam. Kicsi, ahogy megállt, lehunyta a szemét. Ennyire elfáradt az állandó összpontosítástól, és hol volt még a vége? Csúszos talaj mindenki dolgát megnehezítette. Hol előttem, hol mögöttem kiáltott fel valaki kétségbe esetten. Aztán hangos derültség közepette, feltápászkodott. A gyerekek élvezték az izgalmas és veszélyes utat. A felnőttekről ezt már kevésbé merném állítani. Az egyik kisfiú lemaradt Ubullal, nem véletlenül. Tovább mentünk a megbeszélt helyig, aztán vártunk, de a hátra maradtak, csak nem akartak megérkezni. Végül 3 fiú visszaindult értük. Mi történt? A kisfiú zseblámpájában rohamos gyorsasággal lemerült az elem. Túravezetőnknél viszont eleve nem volt lámpa, rég kölcsön adta azt valamelyik gyereknek. Ahogy az elemből kifogyott a szufla, mindketten a sötétség fogjai lettek. Leültek egy sziklára, hogy eltöprengjenek az élet sokszínűségén. Érdekes felismerésekre juthattak ez alatt a 20 perc alatt. Amikor megérkeztek, a 10 éves kisfiú odajött hozzám. Laci, most már tudom, milyen rossz azoknak, akik nem látnak. Beleképzeltem magam a kölyök helyébe. Hát igen, és megpaskoltam a hátát. Annyira azért nem rossz, mint neked volt az imént. Epekedve vártam, hogy túl legyünk a dagonyán. Hatalmas megkönnyebbüléssel vettem tudomásul, hogy vége a sárdagasztásnak. 4 óra alatt tettük meg a kivilágítatlan rész 4 kilométerét. Azt hiszem, ez magáért beszél. Az újabb világított szakaszon ismét betonjártán haladtunk, az is fenemot csúszott. Apránként csökkent bennem a forróság. Gyorsasági szakasznak neveztem el az új útszakaszt. Közelemben lévők jót nevettek, de az előttem haladó hamar megérezte sarkán a cipőm taposását. Megálltunk egy magasba vezető oldallépcső mellett. A többiek fölmentek rajta, hogy megnézzék a barlang legnagyobb cseppkövét. 18 méter magas, 6 méter az átmérője, és csillagvizsgáló névre keresztelték. A hátra lévő úton is akadt még méteres magasságú átjáró, fél méter széles rés, meg pár száz lépcsőfok is, de ez már csak afféle levezetés volt a túlzás nélkül, pokolinak mondható, középső rész után. Végtelenül örültem, amikor 5,5 óra gyaloglás után kiértünk a napvilágra. Szellemileg teljesen lestrapálva roskadtam a padra. Rövid pihenő után tovább indultunk. Még 2 kilométer várt ránk, amit tempós iramban kezdtünk elfogyasztani, ám lépteink ritmusát sok-sok lépcső akasztotta meg. Ezért idővel szabadjára engedtem Süsüt, és egy kétlábú mellé soroltam be. Kicsi annyira elfáradt a barlangban, hogy midőn meglátott egy másik kutyát, vagy ugatással lerohanta. Leértünk egy falusi kis vendéglőhöz. A gyerekek és Süsü fagylaltot nyaltak, az én belső egyensúlyom helyreállítását egy korsó hűs komló ital segítette. A napernyő oltalma alatt átgondoltam a történteket. Az világos, hogy csak vakvezető kutyával nem lehet végigmenni a barlangon. Ennyire csapadékos időszak után már biztosan nem mennék le többi a kivilágítatlan szakaszba. De száraz talajon szívesen kipróbálnám magunkat még egyszer. Magával ragadó bohémságukkal a tábor fiatal lakói vettek rá, hogy 40. életévemhez közeledve kipróbáljam, vissza tudok-e gyerekesedni. Valamelyikük épületesen laza agyából kipattant az isteni szikra. Ketten-hárman kitalálnak valami bolondságot, és azt a soron következőnek végre kell hajtania. Mik voltak a feladatok? Be kellett ülni az udvaron álló viharvert kádba, és fürödni kellett benne. Azt kiáltozva, hogy micsoda remek érzés a szabad ég alatt tisztálkodni. Be kellett csöngetni valamelyik házba, és az ott lakótól meg kellett kérdezni, hogy mi volt náluk ebédre. Egyiküknek néhány cső kukoricát kellett hoznia a közeli táblából. A kiötlő csapat tisztes távolból, de harsányan bihogva követte a feladat végrehajtóját. Imígyen, igen jól elszórakoztatták egymást, de kifogyóban volt az ötlettár, és hozzám fordultak okosságért. Semmiképp sem akartam csalódást okozni a felajzott lurkóknak, ezért előálltam néhány őrültnek tűnő ötlettel, ők meg éhenkórászok módján ráharaptak. El is hívtak magukkal, nehogy kimaradjak a jóból. Nagyokat derültem a bohóckodáson, mire föl, elvégre nem ingyen cirkusz az övék, ezért odalépett mellém egy kamaszlány. Neked pedig, Laci, ki kell menned a falu fő utcájára. Ott levetkőzöl egy szálnadrágra, és közben azt kell kiáltoznod, milyen jó ebben a hűs szobában. Megvakartam félig tarkobakomat. Ám hiába, kaparázhattam volna, akár hajnalig is nem volt mese. A feladatot végre kell hajtani. Bementem a szobámba, és amit csak tudtam, azt mind magamra öltöttem. Vinnyogva röhincsélő gyermekek álltak díszsorfalat a főútig. Szép sorjában húztam le magamról a göncöket, és hanyag eleganciával dobáltam szét azokat magam körül. Ha közben a megkívántnál halkabban dicsértem nyitott tetőzetű szobám hűvösét, már is noszogatni kezdtek. Az utolsó zoknit is lehajtottam lábamról, már csak a rövid nadrág volt rajtam. No, ennyi elég? Igen, igen, harsogták. Összeszedték szétdobált cuccaimat, és közben megjegyezték. Nem hittük volna, hogy megteszed. Nem úgy van az ám kiskomáim, hogy ki lehet lógni a sorból. Az ingyen striptíz közben kiötöltem egy új feladatot. Ki a soron következő? A nagy kamasz Dóri jött. Egyébként kiváló vízilabdázó. A feladat a következő, kezdtem bele. Itt az utca közepén 4 kézlábra állsz, rád csatoljuk kicsi hámját, a nyakadra pedig rád kapcsoljuk a nyakörvét pergőstül. Mivel remek vakvezető kutya leszel, kerítünk melléd egy szép szállegényt, akinek bekötjük a szemét, de jó szívűségünk jeléül egy fehér botot adunk a kezébe.
aztán irány a falu központja. Hatalmas ujjongás tört ki. Dóri remek lány volt, mert 15 évesen nem óckodott a rámért penitenciától. Fiú is akadt mellé, és már öltöztették is a csinos dorkát. A vidám menetből bárkinek is vétek lett volna kimaradnia, míg az újdonsült vakvezető kutya is végig vihogta első útját, és csak úgy merő hecből megugatta az arra járó falusiakat. A fehér botos legény is kitett magáért, botjával néhányszor rásózott az elkalandozó figyelmű kutyára. A sajátos párocska útja a kocsmánál fejeződött be, én viszont cserébe újabb feladatot kaptam a gyerekektől. Az egyik kölyökkel bementem az ivóba, megkérdeztem a kocsmáros legénytől, hogy hány óra van. Amikor megmondta, meg kellett nyomnom a beszélő karórám hanggombját, hogy ellenőrizzem, jól mondta-e. Ez alatt egy vagonra való gyerek kukucskált befelé, és jót derültek rajtam. Sűrű válveregetés volt a jutalmam. A kölcsönkenyér azonban visszajár. Két bátor kölyök szükségeltetik a következő feladathoz, harsogtam. Mi az? Tudakolták izgatottan. Kerítettem egy üveg sört, és úgy nyitottam ki, hogy a kupakja sértetlen maradjon. Töltsétek tele vízzel az üveget, és hozzátok ide. Kupakot rápasszítottam az üveg szájára. Na, ezzel a fincsi söröcskével bementek a kocsmába. Az asztal körül ülőkhöz léptek, és megszólítjátok őket. Aki helyesen felel a találós kérdésre, megkapja ezt az üveg sört. Hűha, remegtek be az addig indulásra kész gyermeklábak. Ez nagyon cikis, próbáltak kihátrálni. Na mi az, gyerekek, talán beálltam majré, röffentem rájuk. Ketten a tucatból végül is vállalkoztak a nagy tetre. Zizegve bárde bementek a söntésbe. Jól hallhatóan előadták mondandójukat, és a leggyorsabb válaszadó igencsak megörült, amikor a tenyerébe nyomták az üveget. A két kölyök, ahogy megszabadult az enyhén szólva is minőséghibás ajándéktól, a szélvész gyorsaságával rohant szálláshelyünk felé. A 25 kilométeres túra, aminek során 700 méter szintkülönbséget is le kellett küzdeni, úgy szintén erőt próbáló kihívásnak ígérkezett, és az is lett. Megebédeltünk az egykori iskola udvarán, ahol 32 fok volt árnyékban. Külön busszal utaztunk a Ménesvölgyig, hogy onnan indulva másszuk meg a 461 méter magasan fekvő Szádvárat. A kőhalom nem egy könnyen adta meg magát. A hegyoldal meredekét eleinte még bírta a lábunk, de a csúcs alatti 30 fokos emelkedő már négy kézlábra kényszerített. Nehezítette a mászást, hogy lábunk és kezünk is 4-5 centi mélyen süppett a porhanyós földbe. Milyen volt mindez a gyakorlatban? Körülbelül 20 perc sétával érkeztünk meg az autóbusztól a hegy illatozó lábához. A gyerekek rémült hangon kérdezték meg Ubultól, oda akarunk felmászni? Én, mivel nem láthattam a kijelölt célt, rá se bagóztam rémüldözésükre. Lekanyarodtunk az erdei útról, és szembeálltunk a hegyoldallal. A kaptató nem volt túl meredek, ezért a bevált módon viszonylag könnyen lépkedtem felfelé. A talpam alatt egyszer csak megbokrosodott az emelkedő, és már képtelen voltam függőleges helyzetben tovább haladni. A hátam mögött komótosan lépkedő Ubul pedig elkurjantotta magát. Innentől érdemes négy kézláb folytatni. Más lehetőség nem lévén beadtam a derekamat. Keserűen ismertem fel, hogy a talaj igencsak csúszik. Markolni sem volt mit. Nem akartam összepiszkolni magam, ezért próbáltam csak a talpammal és a tenyeremmel a földhöz tapadni. Hogy is néznék ki maszatos térdekkel? 10-15 méter kapaszkodás után meg kellett állnom, mert iszonyatos légszomj kapott el. Kiriegtem magam, majd utcú neki kipörögtek a lábaim, és még annyit haladtam előre. A hegyoldal a többieket is megizzasztotta. Elfúló beszélgetésükből kiválóan képet kaptam irányukról és sebességükről is. Tartottam velük a lépést. Hamarosan még jobban meggyűlt a bajom a meredekkel. A lábam lépten nyomon kicsúszott. Nem volt miről elrugaszkodni. A száz felé figyelő túravezető látta kétségbejtő helyzetemet, és a segítségemre sietett. Lábát keresztbe tette az enyém mögött, és megtámasztott. Így arra szolgattam fölfelé. Ennek a feleset réfa gondoltam mászás közben, és már nem tudtam eldönteni, hol is volt nehezebb, a baradlában vagy most. Haladj kis és régen, akkor majd megkapaszkodhatsz egy kisebb bokorban, ajánlotta Ubul. A jókor dobott mentő őv életet menthet, a jókor elhangzó tanács pedig némi ellazulásra adhat időt. Megfogadtam a javaslatot. Zihálva haladtam előre, és valóban matató kezem ágakra talált. Megmarkoltam a növény tövét, de úgy jártam vele, mint a legény, aki virágcsokorral várja a kedvesét, de az nem jön el a randevúra. Gyökerestől földlabdástól kezemben maradt az egész. Vajon melyik lánynak adhatnám? Egy sem volt fellelhető a közelben, így hát magam mögé hajítottam a bokrot. Közben jókat mulattam, mert a mászó csapat tagjai ékes szavakkal kommentálták a helyzetüket, és áldották a mi kedves túravezetőnket, ő pedig jókat derült a neki címzett üzeneteken. Jajdulás és kiáltás hangzott fel előttem. Az egyik fiú lába kicsúszott, ő maga pedig hason csúszva indult a hegy lába felé. Senki sem tudott segítségére sietni. A felfelé haladók csak nézték, hogyan húz el mellettük a rémű gyerek. Kezét lábát szétdobta, hogy minél nagyobb felülettel tapadjon a szeretett anyaföldhöz. Vagy 50 méter szintet veszített, majd rendezte sorait, és újra nekivágott a csúcs ostromának. Neki 50 méterrel volt magasabban a hegytető, mint nekünk. Többször is érdeklődtem a közelemben kaptató Ubultól, hogy mennyi még az annyi. Ó, már csak 20 méter van hátra, mondta mindannyiszor. Előbb-utóbb csak leesett a tantusz. Ebből a pacákból, amíg élek, se szedem ki, hogy mennyit kell még megtenni. Némi kárpótlásként nagy örömmel konstatáltam, hogy néhány társamat meg tudtam előzni. Körülbelül egy 50 emeletes ház tetejének magasságába kellett felkapaszkodnunk, úgy 150 méter szintet. Boldogan figyeltem fel a célba értek bíztatására, már valóban csak 20 méter van hátra. Gyerünk, Laci, gyerünk! Csak felértem valahogy magam is. A fenekemre huppantam, és szólni sem bírtam a kimerültségtől. Csendesen hallgattam a még kapaszkodókat. Végre vízszintes talaj kerül a lábam alá, és kényelmesen haladhatok tovább, örvendeztem, ám az öröm hamarosan ürömbe vegyült. Talpra kecmeregtünk, és rögvest kiderült, hogy a várfal tövében mindössze 50 centi széles a járható szakasz, és jobb oldalt azonnal meredek lejtő kezdődik. Tulajdonképpen mindkét oldalról ki volt centízve az utam. 10 percig haladtunk így, aztán, amikor kiszélesedett, pár percre újra megálltunk. Néhány erőtől duzzadó fiú felkapaszkodott a fejünk fölé magasodó rom tetejére. Csak akkor figyeltünk fel rájuk, amikor hatalmas kövek zúdultak felénk a magasból. No, amit ezért kaptak tőlünk, azt nem tették zsebre. Indulás tovább, harsant Ubul. Átértünk a rombár másik oldalára, és csodálatos panoráma tárult a fénycentrikus kirándulók szeme elé. Rajtam kívül mindenki eltátotta a száját, jól laktak a szemek, gyerünk tovább. A lejövetelhez meg kellett keresni az egyetlen járható utat, ez egy egyszemélyes ösvény volt. A meredek göröngyös csapást csalán és tüskés bokrok szegélyezték. Lejutottunk a hegyről, összesen 2 kilométert tettünk meg, és 2 óra kellett hozzá. Hátra volt még 23 kilométer. A bemelegítésnek szánt első szakasznál lényegesen könnyebben járható út került a talpunk alá. Néha megdézsmáltunk egy-egy gyümölcsfát, vagy ínyenséget termő bokrot. Fizetni nem kellett. Lazsálásra azonban nem maradt idő. A túravezetőnk kimondottan erős tempót diktált. Szedtem a virgácsaimat, és eszembe jutott. 20 évvel azelőtt, amikor egy haverommal a Pilis turista útjait jártuk, többször is lemértük, hogy hányat lépünk egy perc alatt. Érdemes tudni, az idegen légióban az erőltetett menet, igaz felpakolt háti motyóval, percenként 120 lépés. A haverommal 116-ig jutottunk hátizsák nélkül. Megkértem a mellettem haladó, már jól ismert segítőmet, hogy stopperolja le a 60 másodpercet, én megszámolom a lépteimet. Elámultam, 118-at léptem egy perc alatt. Ez figyelemre méltó, még úgy is, hogy közben egy kéz fogta a kezemet. Kicsi nem jöhetett velünk, még nem gyógyult be a talpa. Ám nem csak ő hiányzott a létszámból, néhány gyerek fizikai állapota nem volt megfelelő. Hosszas, síkvidéki vágta után útvonal rövidítésre szánta el magát túravezetőnk. Ki sem tette az indexet, csak élesen jobbra kanyarodott. Alig haladtunk tovább a járt út helyett a járatlanon, már is egy hatalmas állóvíz akasztotta meg a lépteinket. Hát ez meg hogyan került ide, cibált a szakállát és hosszú haját Ubul. Na ja, ötlött az eszébe. Sok eső esett az idén. Márpedig átvágunk ezen a nyavajás pocsolyán. A féle zászlós hajó módjára indult előre. Amíg volt értelme a kerülésnek, kerültünk. Aztán jöhetett az átkelés. Kisebb zsombékokra és gallyakra léphettünk a tó méretűvé összeállt vizen. Én nem láthattam ezeket a talpalatnyi szigetecskéket, ám valahogy mégiscsak rájuk kellett lépnem. Egy hosszabb botot kértem a gyerekektől, kezembe nyomtak egy fütyköst, és arra mutattam vele, amerre a száraz talajt ígérték a többiek. Bal kezemet előre nyújtottam, azt megfogta valaki, én meg a jobbal ráléptem az éppen 43-as méretű zsombékra, és így tovább. Addig-addig haladtam előre, amíg el nem fogytak a lépések. Ugorhattam volna, de tudtam, hogy az szinte biztosan a vízbe sikerül. Társaim kerítettek egy vastag korhadékot, és azt döntötték elém. Igaz, hogy vastag és viszonylag széles volt, de gömbölyű is. Csak keresztben állhattam rá, máskülönben beleborultam volna a sáros vízbe. Nem taglalom tovább az átkelés homlok izzasztó, agygörcs növelő perceit, sikeresen száraz földet értem. Megkönnyebbülten haladtunk tovább az erdőszélen egészen addig, amíg ki nem derült. Zsákutcába rohantunk. Kedves gyermekeim, nincs más lehetőség, vissza kell fordulni, mondta Ubul csüggetten. Imádkeztem mormolni, alig hallhatóan. Berobogtunk egy faluba, az utcák kihaltak, mintha senki se lakna ott. Az első artézi kutat örömújongás köszöntötte. Úgy rohantuk meg a vízlelő helyet, ahogy egykor a törökök az egri várat. Kiszáradt szájak, poros és izzadt testek, csak folyt és folyt a hideg víz a kútból, a hidroglóbusz pedig vészes apadásnak indult. Tény és való, iszonyatosan meleg volt. Egy fikarsznyi felhő sem takarta a kékeget, szélnek hírét sem lehetett hallani. A völgyekben megült a sivatagi forróság. Már csak azért is érdemes volt szaporán lépkedni, mert úgy legalább valamicske húzatot indukáltunk magunknak. Elmélázásra most sem maradt idő. Nini, egy ház portáján voltunk már. Mit kerestünk ott? Hát a kert végében nyíló kaput, hogy azon át egy irtózatosan meredek hegylábához jussunk. Jaj, Ubul! Jajdult fel mindenki. Ugye, ezt nem gondolod komolyan? Komolyan gondolta. Az ember nyúzó hegymászásért némileg kárpótolt, hogy lihegni hallhattuk a túravezetőnket. Mi az, nem bírod a kiképzést? Szuszogták felé a gyerekek. Alig álltunk a lábunkon, mire felértünk a tetőre. Abban a boldog tudatban folytattuk utunkat, hogy hazáig nem lesz több meredek. Fensíkon haladtunk, árnyék egy szál se. A traktor kerékvágása vagy a mező könnyen járható szakasznak tűnhet, ám vakügyi szempontból mégsem az. Az akárcsak 20 centi mély gödröt, vagy az ugyanilyen magas buckát a magamfajta turista csak akkor érzékeli, amikor földet ér a talpa. A két láb egyenetlenségét viszont azonnal korrigálni kell. Mi van akkor, ha két ököl nagyságú kőre lép a vaksi? A lépés pillanatában el kell döntenie, hogy milyen irányba csúsztassa le a lábát. Mindez megfeszített agymunkát és rugalmas lábakat igényel. Másodpercenként kettőt léptem társammal, mégis a menetoszlop végén kullogtunk. Vajon mennyit léphettek percenként azok a gyerekek, akik jóval előttünk haladtak? Persze, az is lehet, hogy ők időnként futottak is. A lehető leggyorsabban haladtam. Sebesebben akkor se tudtam volna, ha látok. A földút egyenetlensége alig zavart. Hogy miért? Nem a véletlen műve volt ez, kicsivel gyakran utaztunk a metrón. A kocsiban a nem nyíló ajtóhoz megyünk. Hátat fordítunk neki, és megállunk előtte. Én úgy, hogy semminek se dőljek neki, és ne is kapaszkodjam. Kicsi persze azonnal hasra vágja magát. Ha gyorsít vagy fékez a szerelvény, gyorsan áthelyezem a súlypontomat, hogy föl ne boruljak. Nem egyszer megtörtént, hogy egy hirtelen fékezésnél a mellettem álló utas nekem esett, de még őt is meg tudtam tartani. A nekem zuhanó billenős emberfajta ilyenkor persze szégyenkezve kért tőlem elnézést. Ugyan már mással is előfordul ilyen apróság, szoktam felelni. Tehát nem kivagyiságból utazom kapaszkodás nélkül a metrón, hanem edzés gyanánt. Egyszer, mint rendesen, az Árpád hídnál szálltunk fel. Üljön le, fiatalember, lépett hozzám az egyik utas. Á, köszönöm, de nem utazom sokáig, csak Kőbánya Kispestig. De hát az a végállomás, ütközött meg a segítőkész illető. Az lehet, de csak 25 perc az út, az meg nem sok. Nem szabad elkényelmesednem, mert azzal magamnak ártanék, még pedig nagyon. Megkérdezhetnék, mi jó van abban, hogy járt, de legfőként járatlan utakon járok, vagyis inkább száguldok a terepem. Ezzel bizonyítom magamnak, hogy képes vagyok rá. Már erősen hanyatlott a nap, szilvát legeltünk egy gazdagon termő fasorról, alig 2 kilométerünk volt hátra. Úgy döntöttem, nem rohanok tovább. Kényelmes tempóban szilvát majszolgatva baktattunk szőlősardó felé. Besötétedett, mire a táborba értünk. A hűlő levegőnek és az utolsó kilométereken visszafogott tempónak köszönhetően viszonylag frissen értem haza. Ubulnak az a hitvallás, hogy a gyerekeket ki kell fárasztani, de az persze most sem sikerült neki. De legalább átmeneti sikerei vannak, aznap még meg kellett masszíroznom 2 gyereket, további 7 jelentkezőt pedig másnapra jegyeztem elő. Áldották is a gyúró kezemet a kölykök, ők tudják, hogy miért. Rövid megállásokkal 5 óra alatt vágtáztunk végig az utolsó 23 kilométert. Aki az összes túrán részt vett, az 110 kilométer gyalogolt, és közben 3000 méter szintkülönbséget kellett leküzdenie. Én körülbelül 70 kilométernyit mentem első alkalommal. A bölcskönyvben feljegyezték, hogy az elkövető visszajár a tett színhelyére. Ennek tudható be, hogy újra hosszú vonat útra indultunk a keleti pályaudvarról. Kicsi felveszi a neki dobott kesztyűt. Ismét rám került a hám, és meg kellett céloznom a vagon ajtaját. Hol vagyunk? perkupa helyett valami szendrő áll az állomás épületem. Méghozzá szendrő felső. Nem sok idő maradt a mélázásra. A táborozók táskái és hátizsákjai egy furgon csomagterébe vándoroltak, és már csak a kipufogó gázbüdöse emlékeztetett rájuk. Kedves fiatalok, szólalt meg a jól ismert, 7 mérföldes léptű túra vezetők. A kényelmes vonatút puhányító órái után haza kell gyalogolnunk a körülbelül 12 kilométerre lévő szőlősardóra. Ott finom ebéddel várnak, úgyhogy érdemes lesz szedni a virgácsainkat, nehogy kihűljön. Jól van, kedves Ubul, felőle mehetünk, mondta Laci. Már az utolsó falusi házat is a hátuk mögött tudtuk, de a hám csak nem akart lekerülni rólam. Tehát elfeledkezett rólam a gazdám. Micsoda disznóság, pedig milyen jót szaladgálhatnék a mezőn vagy a ligetesben. A táborvezető Gábornak is feltűnt gúzsba kötött szerepe. Nem engeded el kicsit? Nem, felelte Laci. Ki akarom próbálni, hogy mire vagyok képes vele. Te szentséges keresztcsont, világosodtam meg a tarló közepén. Ez a pali halára akar engem dolgoztatni. Akkor én ide nem nyaralni jöttem, hanem robotolni, mint valami sóbányába. De tudod mit, Laci? Nem fogsz-e velem kibabrálni? Megmutatom én neked, hogy még a hepehupán is számíthatsz rám. Kidobtam magamból a mérget, és vigyorgó pofával folytattam az utat. Torony irányt haladtunk a határban. Volt, hogy bármerre is néztem, csak akadályt láttam magam előtt. Na, de nem volt mese, menni kellett. Ilyenkor a többiek siettek segítségemre, vagy mondhatnám úgy is segítségünkre. Leginkább a sűrű bozótosban és az össze-vissza növő fák között kélt el a kisegítés. Az augusztusi nap hevét még az anyaföld is nehezen viselte, kiszáradt, fölrepedezett. Végre valahára bővízű patak keresztezte utunkat, népes csapatunk feltorlódott, gázlót kerestek. Hű, de jó lenne belehasalni a csörgedező vízbe, álmodoztam lihegve. Még el sem ábrándozhattam úgy igazán, és már le is került rólam a hám. Mehettem a vízbe. Na, mégis csak gondol rám a gazdám. Beleszimatoltam, aztán lefegyeltem belőle, majd hasra vágtam magam. A hűs víz hamar leütötte belsőmet. Valamelyest kevésbé kínzott a hőség. A gyerekek és a felnőttek körről körre ugrálva keltek át az iszapos szegélyű patakon, az én gazdám meg továbbra is ott ácsingózott a parton. Memorizálta az útvonalat. Aztán neki veselkedett, és ő is körről körre szökelt. Egészen addig, amíg el nem vétette az egyik ugrást. Mit ne mondjak, a túlpartod már elég ramatyul nézett ki a csukája. A gazdám valóban tartotta szavát. 3 napon át együtt róttuk a dombokat és a völgyeket. Volt, hogy én a traktor kerékvágásában haladtam, Laci meg a 2 keréknyom között. A bakától lépkedett óvatosan, 7 rét görnyedve. Nem irigyeltem. Máskor meredeken ereszkedő ösvényen vágtáztunk, meg annyi kövön és kavicson. A kutyát ilyenkor nem csak a hazaszeretet viszi gyorsan, hanem 4 lába és a lendület is. Robogtam volna a völgybe, de Laci minduntalan fékezésre bíztatott. Ne rohanj már, te lököttem, mert kimegy a gerincem. Hosszasan magyarázta, miféle gondjai is vannak. Hát igen. Nehéz úgy rohanni az omladékos lejtőn, hogy én erőteljesen húzom, neki meg nem csak engem kell fékeznie, de még az egyensúlyát is meg kell őriznie valahogy. És mindezt görnyedt testhelyzetben. Amikor a 3. túra után beértünk a táborba, be is ismerte. Így fizikai képtelenség tovább menni. Kicsi szereti a romantikus helyeket. Kutyagoljunk el a telekes völgy felé. Nem túl hosszú lábkoptatás után értünk el az össze-vissza kanyargó patakhoz. Aztán többször is átkeltünk rajta. Szokásomhoz híven a menetoszlop élén haladtam, de úgy 5-10 percenként visszairamodtam, amíg rá nem találtam Lacira. Orrommal megbögtem a kezét, testemmel vagy farkammal a lábára legyintettem, ha pedig éppen állt, ráléptem a bal cipőjére. Olyankor mindig az dőr mögé, hogy a csukkáját persze sose pucolom ki, csak összemaszatolom. Még rá se bagózom. Tudom, hogy csak humorizál, szóval, bár alig haladtam mellette, azért szemmel tartottam. A völgy igazán vadregényes volt. Napestig elidőztem volna benne. Végig szimatoltam az erdőszélen. Nemrég járt arra egy nyuszika, hogy megkergettem volna. A kétlábúak alig párszor keltek át a patakon. Én annál gyakrabban, ugyanis a túloldalról remek rálátásom nyílt a vonuló csapatra. Előre szaladtam, leültem egy fa alá az árnyékba, és onnan néztem őket. Miután elhaladtak előttem, ismét tovább futottam. Remek mulatság volt. Vészesen keskenyedett a mederben a víz. Addig-addig karcsúsodott, amíg teljesen el nem fogyott, és már a kőpatak mellett haladtunk, hogy nincs is olyan, már hogy ne lenne. A régi utcaköveknél is nagyobb hömpölyök töltötték meg a meder ágyat. Igaz, trehányul hevertek egymás hegyén hátán, de így tán még szebb volt, mintha elrendezték volna őket. A domb és a patak között az ösvény is beszűkült, a túrázók már csak libasorban haladhattak. Aztán teljesen elfogyott az út. Én akkor éppen a túloldalt a meredek domboldalon bókláztam. Leültem egy fűcsomóra, és onnan figyeltem őket. Mihez kezdenek? Járható út az én oldalamon sem volt. A domboldal ott is meredeken futott a kőpatakba. Na, ubulpajtás, most azután vakarhatod a kobakodat? Ártatlan képet vágva, kaján örömmel nézelődtem, ám a túra vezetőnket nem puha fából faragták. Határozottan közölte, irány a folyómeder. Épületes látvány volt, hogy a gyerekek az élükön álló köveken lépkedtek. De ügyesen csinálták, senki sem maradt le a csapatból. Legalább 200 métert haladtak így. Aztán partot értek az én oldalamon. Gazdámhoz rohantam, farkammal meglegyintettem a lábát, és már spuriztam is a helyemre. Elérkeztünk az ördög gátjukhoz. Nem más az, mint egy természetes üreg két bejárattal. Talán 30 méter hosszú lehet. Azért izgis, mert a gyerekek csak 4 kézláb juthatnak végig rajta. Nagy örömmel indultak a föld alatti kalannak, ám hamarosan belőtt rázó sikongást támadt. Felzavarták a szunyókáló denevéreket. Riadtan csapongtak ki a szabadba, zavarta őket a fény. A még kint várakozó fiúk ijeszgetni kezdték a lányokat, hogy a repülő emlősök familiástól költöznek a sérójukba. Ők meg még jobban sikoltoztak. A bejárat körül rendkívül meredek volt a domboldal, csak a lyuk szájánál akadt egy talpalatnyi sík rész. Gazdám egy vastagabb ágra huppant le, és csendesen pihegett. Nem vágyott a föld alá, neki a napvilágnál is ugyanaz az élmény. Vidáman érkeztek meg a föld alól a merészebbek. A társaság fele másodszorra is bemászott, hogy újra átéljék a borzongató izgalmat. Kérve aztán úgy néztek ki, mint a dagonyából kikecmergő varacskos disznók. Jót nevettek egymáson, majd lementek a patakhoz, amiben már ismét csordogált egy kevés víz. Némi cica mosdás, aztán újra ubul hangja. Kedves fiatalok, irány utánam. Robogtunk tovább. Bozót harcosokká avanzsáltunk, mert áthatolhatatlannak tűnő bokrok állták utunkat. Én sem tudtam, mit évő legyek. Leültem a fenekemre, magam köré csavartam a farkamat. Ubul körbe szaglázta a dzsindást, majd azt mondta, tulajdonképpen teljesen mindegy, hol hatolunk be, mert egyformán sűrű mindenhol. Izgalomra viszont semmi ok, alig 300 métert kell guggolva és 4 kézláb haladnunk. Na, ettől mindenki megnyugodott, én is. Nem 7 rét, 17 rét görnyedve kellett haladniuk a 2 lábúaknak. A guggolók előre szegték fejüket és csörtettek, ahogy csak tudtak. Nekem valóságos szépség szalon volt ez. Szorosan záró ágak tökéletesen kifésülték a bundámat. Amikor végre valahára kiértünk a sűrűségből, valóságos primadonnaként léptem ki az ágak közül. A bokrok nem fogytak el, de már ritkásabban álltak. A meder lényegesen keskenyebb volt, mint a száraz szakaszon. Újra elfogyott előttünk az út, de szerencsénkre egy kidőlt fán átkelhettünk a túlpartra. Zsörtölődött is a gazdám, hogy ez azért már túlzás. Más lehetősége azonban neki se volt, a patak vize felett úgy 1,5 méterre vezetett át, a természet alkotta híd. Végig hengeres, csúszós, korlát persze mutatóban se akadt. Laci körbe taperolta a fát, majd ráállt. Egyik kezét az innenső parton állók egyike fogta, és ő arra szolgatva indult a túlpart felé, roppant óvatosan. Amint tehette, megragadta a másik oldalról felé nyúló kezet, de továbbra is megfontoltan haladt, mintha megkönnyebbült volna a sikeres átjutás után. Én meg úgy voltam vele, hogy elmúlt a veszély, irány előre. A domborzat sem könnyítette meg haladásunkat. Engem nem annyira viselt meg a sok lábizom szaggató mászás és ereszkedés, a többieket annál inkább. Elmaradt mellőlünk a patak. Felkapaszkodtunk egy dombra, látszólag csak azért, hogy a másik oldalán egy vagányul meredek ösvényen alá ereszkedhessünk. A keskeny csapás mindkét oldalán bozót burjánzott. Nem egy szakaszon csalános mellett haladtunk el, a délutáni nap szemünkbe tűzött. Amikor leértünk a síkra, mindenki úgy vélte, valóban szép és egyben romantikus volt a telekes völgy, de egyáltalán nem baj, hogy már itt vagyunk. 1 kilométer volt még a busz megállóig. Árnyékot nem leltem. Mire odaértünk, már földig lógott a nyelve. A gyerekek artézik útra bukkantak. Úgy estünk neki, mintha hetek óta nem ittunk volna. Ha melegen van, akkor csak bele-lefetyelek a vízbe, de nem sztopálom tele magam, ösztönöm óvatosságot diktál. Bő 1/2 óra múlva érkezik a busz, rikkantotta el magát valaki. Árnyék pedig egy szál se nyafogta el magát egy másik. A kedves fiatalok helyett, amúgy a változatosság kedvéért, nyájas ifjú tömegek megszólítás harsant. Innét 4 kilométerre van Szőlősardó. Kinek van kedve velem tartani? Déli bábot látok? Közvetlenül a gazdám füle mellett egy kéz nyúlt az ég felé. Hát ennek valóban elment a józan esze. Biztos a napszúrást kapott. De nem déli báb volt, hanem kristály tiszta valóság. Mások nem is igen jelentkeztek. Kisebb noszogatásra végül is összeállt egy 6 fős csapat, és útnak indultunk az aszfalton. Ekkor már hám volt rajtam, és ahogy a nagykönyvben megvan írva, úgy vezettem a gazdámat. Az út csak úgy hullámzott a talpunk alatt, mivel pokolian füllet volt a levegő. A csapat a léghűtést választotta, és vágtázni kezdett. Becsületesen bevallom, hegymenetben nem tudtam tartani velük a lépést. A gazdám meg csak buzdított. Gyere már gyorsabban! Kicsi, vagy szóljál, hogy nem bírod a kiképzést, és akkor ölbe kaplak. Már túrjártunk a táv felén, amikor a gyerekek nemes célt találtak. Érjük be előbb, mint a busszal utazók. Ha lehet, még fokoztuk a tempót. Egy-egy autó suhant el mellettünk. Biztos valami félnótásoknak tartottak minket. Már láttuk az út mentén a falu széletáblát, a busz meg még sehol. Már a templomhoz közeledtünk, amikor fölberregett a hátunk mögött. Futni kezdtünk, hogy fogyó erőnkből tellett, én a gazdámmal, a többiek egyesével, de mégis csapatként. Az autóbusz megálló egészen közel van a szálláshelyünkhöz. Már látni lehetett, hogy ha a busszal érkezők közül valaki futásnak ered, hamarabb ér haza, mint mi. Egy kisfiú valóban inalni kezdett a kapu felé, és 10 méterrel megelőzött bennünket. A hűs udvarban egy kicsit megpihenve gazdám sürgősen számolgatni kezdett. 40 perc alatt 4 kilométer az annyi, mint óránként 6. A kimerítő 15 kilométeres túra után nem is olyan rossz. A táborban most is aranyéletem volt, de hogy azon még dobni is lehet egyet, arra gondolni sem mertem volna. 6-an baktattunk a patak felé, ezúttal is dögmeleg volt. A túravezető kezéből 2 plétányér lógott talán, leginkább az erősen benyomott tetejű, szalma kalapokra emlékeztettek, márpedig olyasmi mindegyikünk kobakjára elkelt volna. A tarló közepén Laci szabadjára engedett. Előre szaladtam egészen a meredek part oldalig, ott bevártam a többieket. Ez prima hely az aranymosás technikájának elsajátítására, szólalt meg Ubul, de a gyerekek éppen nem figyeltek rá. Engem akartak bekönyörögni a patakba. Nem volt hozzá kanalam, de azért csak betaszítottak. Hasam alját most a langyos víz. Körbeszimatoltam a part oldali bozótost, kerestem egy sekélyesebb részt, és belehasaltam. Először is megmerítjük az aranymosótálat, és hordalékot kotrunk bele. Lehetőleg minél durvább szeműt, homokosat vette kezdetét a tanítás. Kinyomkodjuk, szétmarkoljuk az összetapadt agyagos koloncokat, kihajítjuk a nagyobb kavicsokat. A tálat aztán enyhén előre billentjük, és finoman jobbra-balra rázogatjuk. Ettől a kisebb fajsúlyú anyagok felúsznak, még a súlyosabbak lesüllyednek. Még egy kicsit előre döntjük, óvatosan leeresztjük, majd határozott mozdulattal kihúzzuk a patakból. Ilyenkor a víz lesöpri a tetejéről a számunkra haszontalan anyagot. Aztán újra megmerítjük, kiemeljük és rázzuk tovább. A víz alatt enyhén előre kell billenteni az eszközt. Úgy kell kihúzni, hogy a tetején ne keletkezzen örvény. Az örvény felkavarja a tálban az üledéket, és felkapja az aljáról azt, amit nagy fáradtsággal lesüllyesztettünk. Mindezt addig ismételgetjük, amíg a tál alján már csak a legnagyobb fajsúlyú sötét szemcsék maradnak. Aranyat errefelé nem lehet találni. Az elszánt aranymosó kedvét azonban nem verti el az első pár száz eredménytelen kísérlet, úgyhogy tessék csak próbálkozni, kedves fiatalok! A gyerekek megragadták a tálakat, és munkához láttak. Szorgalmasan merítették, és nagy odaadással rázogatták. Az oktató pedig folyamatosan finomította alakuló mozdulataikat. Tiszta haszontalansági arany után kutatni adta meg magát az egyik fiú úgy fél óra után, de volt, aki ebédig kitartott. A második tábornak is vége lett, sajnos. Perkupa vasútállomáson a csomagjaink mellett áldogáltunk Ubullal. A tapasztalt és villámlábú túravezető megköszörülte a torkát és mondandóját, tartalmilag valahogy ekként adta tudtomra. Az első alkalommal, amikor tudomásomra jutott, hogy te is jössz velünk, azt mondtam a táborvezetőnek, hogy nem fogod bírni. Személy szerint nem te rád gondoltam, hanem arra, hogy egy látássérült arra nem képes. De tévedtem. 5 év alatt 3-szor is eljutottunk a borsodi lankák közé kicsivel. Mint addig minden alkalommal, így ezúttal is megtettük a strapás nagy túrát, végigjártuk a már száraz talaj baradlát, részt vettünk az éjszakai bozótcsörtetésen és az izzasztó nappali vágtákon is. Ez évben a pokoli hőség ellenére is a tábor ideje alatt közel 120 kilométert túráztam, kicsi ennél valamivel kevesebbet. A sportos nyaralások minden szempontból a kedvemre valók voltak. Csendes falu hangulatos étkezések a szabad ég alatt, a természet közelsége, gyerekek és felnőttek jó társasága. Fokozatosan erősödött bennem a hiányérzete. Most egy vagy két évig megint nem lesz lehetőségem túrázni. Ez a berzenkedő gondolat a harmadik túratábor ideje alatt már megoldásért kiáltott. Kell ellene tenni valamit, és eldöntöttem, ha hazamegyünk, keresek magunknak egy heti rendszerességgel túrázó csapatot.